Tisztelettel köszöntök mindenkit a Komparatív Műveletek Varázslók Kertjeiben című előadásomon, amelyben ezen a chat konferencián nagy örömmel veszek részt, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az előadók között. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, és az előadásomat úgy szeretném felépíteni, hogy három nagyobb egységbe sorolnám tulajdonképpen azt, amit mondani szeretnék. Egyrészt szeretnék arról beszélni, hogy a novellának ilyen villanófényszerűen hányféleképpen lehetne talán az értelmezési útjait megnyitni. Másodjára arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet összevetni ezt Gulácsi Lajosnak a Varázsló kertje című festményével, ez központi jelentőségű, és aztán innen szeretnék átvezetni egy új intermediális és intertextuális utalás révén egy eddig a szakirodalomban meg nem jelent összekötetés felé egy másik irodalmi műhöz. Tehát irodalmi mű, aztán egy festmény, illetve festmények lesznek, és ezt követően pedig egy újabb irodalmi mű, és ezeknek az összekötése így épül föl az előadáson. Kezdjük tehát Csát Gézának a novellájával. Ugye a Varázsló kertje című novella központi jelentőségű már a cím kapcsán is ennél a konferenciánál, és azt gondolom, hogy az életműben is egy kitüntetett helyet tulajdoníthatunk ennek a szövegnek. A Varázsló kertje 1908-as megjelenéssel címadó novellaként is szerepel a Varázsló kertje című kötetben. A datálás valószínűsíthetően 1907-re megy vissza, ekkor keletkezhetett a novella, de ahogyan a kötetbe bekerült 1908-ban, az nyilvánvalóan jelentőségteljes. A novellát többféleképpen elkezdhetjük olvasni. Viszonylag rövid szövegről van szó, és Csát világának egy klasszikusával van dolgunk, amennyiben egyfelől olvashatjuk ezt a Csát számára olyannyira fontos pszichoanalízis irányából, egyáltalán az elmével való foglalatosság, ugye 1900-tól kezdve Sigmund Freud munkássága miatt, egyre inkább Bécs és Budapest között is, vagy Bécs és Magyarország között is, hogy úgy mondjam, a monarchián belül jelentőséggel bír. Más szempontból a pszichoanalitikus olvasat mellett a kor stílusjegyeinek legfontosabbika pont egy olyan összművészetre törekvő írónál, mint amilyen Csát Géza is volt, nyilvánvalóan kapcsolódhat a festményekhez. És az első pont, amihez igazából érdemes itt kapcsolnunk, az nem más, mint hogy van egy azonos című festmény, amit aztán később átnevezett Gulácsi Lajos, a Varázsló kertje, vagy később Varázsla címmel futó kép, amely éppen 1906 vagy 1907-re tehető a keltezését tekintve. Tehát időben nagyon közel vagyunk, a címek mintha azonosak lennének, és amint látni fogjuk az összehasonlítás során, elég sok motívum, mint hogyha megfeleltethető lenne egymásnak. Szóval megszületik a Varázsló kertje című kötet, azon belül a Varázsló kertje című novella, és ennek többféle olvasatai közül a szecesszió lehet tehát ez a második, amit szeretnék fölvázolni, amely egyszerre jellemzi a kor festészetét, és az ehhez nagyon intenzíven kapcsolódó Csát Gézai életműben a novellának az értelmezése is kiindulhat innen. Harmadjára pedig nekivághatunk nyilvánvalóan a narratológia klasszikus útjai felől, egy-egy motivumvizsgálat, vagy egyáltalán a történetnek, a karaktereinek a vizsgálata révén is a szöveg olvasatának. Kezdjük a pszichoanalitikus olvasattal. Amikor a Varázsló kertje című művet olvassuk, akkor adja magát, hogy minthogyha egy beavatási rítussal lenne dolgunk. Ahogyan találkozik a narrátorunk, aki egy belső narrátorként a két testvérrel kapcsolatba kerül, és ennek a hármasnak az útja, mint egy folyamatosan hagyva el a realitás világát, a novellában egyre mélyebbre megyünk valami fajta tudattalan térbe. Olyan ez, mintha a kerthez érvén, a városnak az ismert utcáin, terein átlépve, egyszer csak megérkeznénk egy olyan vak utcába, ugye szó szerint így is fogalmaz a szöveg, amely immár kizárja a megszokott érzékelésnek a módjait, és a helyükre lépteti azt, ami még nem volt. Azt a látványt, ami a kertben indul el, a kert történetén és a fiú testvéreknek az értelmezésén keresztül pedig egy olyan fantázia világba repít el bennünket, amely már-már olyan, mintha egy pszichoanalitikus ülésen egyszerűen csak föltárná valaki a tudat alatti rétegeit a pszichoterapeutájának. És aztán ebben egészen vad dolgok, nem csak az erotika, hanem kifejezetten a gyilkosságnak a motivuma is előkerül, vagy a rablás. Ugye Thanatosnak és Érosznak a kettőse egyszerre szervezi, ez a két név pedig nagyon intenzíven, pont a freudi diskurzusban ugye alapvető rétegeket mozgat meg. Aztán az, hogy egyáltalán ezek a testvérek milyen viszonyban vannak egymással, a testvérek hogyan kötődnek és kapcsolódnak a narrátorunkhoz, ezek szintén lehetnek olyan kérdések, amelyek egy pszichoanalitikus olvasatnál a maguk természetességéből fakadóan adódnak. Vagy egyáltalán az apagyilkosság, hogy mit tudunk kezdeni azzal a helyzettel, hogy itt egy apát meggyilkolnak, a gyerekeket lefejezik, hogy a kertben történő szexuális aktus, amely a varázslót, aki egy ilyen megközelíthetetlen is megbonthatatlan sajátos karakter az egész történetnek, mi fűzi a kert motivumhoz, egyáltalán a kerthez és annak a kerítéséhez milyen pszichoanalitikus kódokat tudunk kapcsolni. A szöveg úgy fogalmaz, ugye, hogy a kerítés nagyjából a derekánál kezdődik el tulajdonképpen a szereplőinknek. Mint hogyha a derétől lefele lévő rész lenne leföldelve, ami szintén egy pszichoanalitikus olvasatban jelentőségteljes tudna lenni. Ez a beavatási rítus, amely egy ponton, amikor arról értesülünk, hogy olyan, mintha egy régi varázsigét, vagy valamifajta rigmus mondanának el a testvérek, ahogyan narrálják az egész történés, vagy egyáltalán a varázslónak és az ő rabszolgáinak a kapcsolatát, mintha fölidéznének valami ősi, archaikus, atavisztikus kapcsolatot, ami ismét visszavihet bennünket egy tudatalatti rétegnek az értelmezéséhez. De nézzük meg, hogy szecesszió szempontból hogyan lehetne olvasni ugyanezt a szöveget. A szecesszióban igazából kitüntetett jelentősége lesz szintén az erotikának, de más szempontból ugye az ilyen kibogozhatatlan kapcsolatok, az indák világa, és hogyha most rátekintünk a festményünkre, amely Gulácsi Lajosnak ugye a Varázsló kertje című festménye. Ezen a festményen is látjuk ezt a formavilágot. Látjuk azt, amely a kontúrokban megjelenik egyrészt, nem annyira éles, van benne valami misztikum, ami nagyon jellemző szecesszióra, és ahogyan ebben a novellában is nem világos, hogy a narrátor pontosan mennyit tud, miről értesül, a testvérek mit tudnak, miről értesülnek, ugyanígy elmosodott vonalai vannak nem csak a novella, hanem a festménynek az értelmezése kapcsán mind a két világnak. Szóval a műalkotás, amely misztikus, nem pontos kontúrokkal, azonban nagyon mozgalmasan rajzol ki, akár a kertnek a motivumát, hogyha megnézzük egyikben és másikban, központi jelentőségű. Már nem csak úgy, mint a pszichoanalitikus olvasatnál, hanem önmagában a sokféle érzékre való rámutatás. Ha megnézzük ennek a festménynek a bal alsó sarkában azt, ahogyan kifejezetten dolgozhatunk ezzel, itt ezen a festményen lehet látni azt, ahogyan példának okáért elkezd szállni fölfelé a füst, alulról fölfelé, amely már az illatokat kezdi el vetíteni. Másrészt nagyon fontos az is, hogy ezeknek a virágoknak a jelenléte önmagukban illatot tud árasztani. Vagy az a kapcsolat, ahogyan, hogy a festményet közelebbről nézzük, kirajzolódik a két fél között. Lehet itt is a pszichoanalízis jegyében valami fajta rettegést, a halált, a fenyegetést a férfi tekintetében észrevenni, más szempontból pedig alkalmas ez a festmény annak ábrázolására is, hogy milyen módon van itt nemi vágy vagy szexualitás, amely egyébként a szecessziónál is fontos. Ha megnézzük, nyilvánvalóan a festményünknek az egésze valamilyen módon kapcsolódik ahhoz a motívum világhoz, amelyet tulajdonképpen a novellában is észrevehetünk. A novellában központi jelentőség ez a találkozás, bár konkrétan így nincs leírva, hogy a varázsló, amennyiben ő a férfi alakja ennek a Gulácsi képnek, kapcsolódna ilyen direkt módon nőkhöz. Egyetlen pontot leszámítva, amikor arról értesülünk, hogy amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor a varázsló lemegy a kertjébe, lefekszik tulajdonképpen a kertbe, és ott elkezd hemperegni a virágokat szimbolizáló, vagy a virágokból metamorfózis útján nőkké változó valóságokkal, vagy lényekkel. Szóval a nők és a virágok, ahogyan elkezdenek egymással összekapcsolódni, mind a novellában, mint pedig itt, ahogyan a gajak ráfonódnak a felső testére a férfinak, illetve amilyen közelségben vannak tulajdonképpen a virágok a háttérben a nővel, aki az előtérben van, ezek mind-mind kapcsolatot teremthetnek egymással. Nyilvánvalóan az érzékek hangsúlyozása, a kertmotívum, az erotika, vagy akár a fantázia, amely központi jelentőségű minden szecessziós képzőszeti alkotásnál itt is jelentőséggel bír. És ehhez kapcsolható tulajdonképpen az, amit egy stilisztikai értelmezésnek is alávethetnénk, hogy milyen kifejezéseket használt sát, és hogy milyen módon van például az ornamentika jelen mondjuk a kertnek a leírásában. Ha azt a bekezdést végigolvassuk, apró részletenként, ahogyan a metaforákkal, ahogyan a jelzőkkel él, kibontakozik előttünk egy szecessziós kép. És akkor még néhány pontot engedjenek meg itt a novella értelmezése kapcsán összehasonlítva a festménnyel szóba hozni. Az egyik önmagában a testvéreknek a kiléte. Nem tudjuk, hogy mennyi idősek. Elsőre úgy tűnik, hogy nagyon egyértelműen adja magát, hogy vagy osztálytársak lehetnek, vagy valamivel idősebbek a narrátorhoz képest. De valójában az, ahogyan a számnevekkel él a novellánk, a kettő hogyan hangsúlyozódik. Aztán az első megjelenése vizuálisan, szinte magunk elé tudjuk képzelni, hogy a pályaudvarról kilépnek ezek a testvérek, nagyon erősen azt mutatja, hogy nagyon nem tudjuk megkülönböztetni őket. Viszont sokáig kell várnunk, amíg az első időbeli megkülönböztetés megérkezik, hogy báty. Emiatt, hogy megkülönböztetetlen például stilisztikailag a kétféle szólam, hogy melyik testvér beszél éppen, amiatt, hogy a kettő számnév igen jelentős és gyakorta visszatér, illetve amiatt, hogy vizuálisan a megjelenésük gyakorlatilag megkülönböztetetlenné teszi őket, akár felvetődik annak a lehetősége is, hogy ikrekkel van dolgunk. Ezt nem tudhatjuk biztosan, de lehet egy értelmezési út. Aztán a következő kérdés az az, hogy a narrátornak milyen a tudása. Mindent a testvérektől tud. Olyan, mintha néha egy omnipotens narrátorra lenne dolgunk, aztán hirtelen korlátozódik mindazt, amit tudna mondani. Ráadásul legalább ennyi izgalmas és el nem döntető kérdés, hogy a narrátornak például mi a neme? Mert hogy úgy nagyon adná magát, hogy mivel a monarchia idején vagyunk, és ez a legvalószínűbb értelmezés, nyilvánvalóan egy gimnáziumba jártak, és ennek a gimnáziumnak minden tagja, mivel nem volt koedukált gimnázium, férfi kellett, hogy legyen. Azonban nem ennyire egyértelmű a helyzet. Például nézzük meg azt, és akkor ez is egy izgalmas értelmezési út, a nemiség szempontjából hogyan tudunk ezt kapcsolni, ahogyan leírja például a testvéreket, ahogyan bemutatja a narrátor. Ezt olvassuk. Az arcuk még nem férfiasodott meg végképp. Finom orrukon, a mozgékony, okos szemükön, a későn érő intelligens emberfajták karaktere. Modorukban ugyanaz a világfia szívesség és kedvesség, amely annyira szokatlan volt a gimnáziumban, és mégis mindenkinek tetszett. Ez a nagyon aprólékos, közeli nézet, ahogyan szinte belemerülünk, mint ahogy a Gulácsi festménynél is egészen közelről látjuk ezt a két embert, csak itt a testvéreknek az ábrázolása kapcsán, az orrnak ez a finom leírása, az, ahogyan a finom orrukon, mozgékony, okos szemükön, ez a leírás, mintha valami komoly viszonyt feltételezne a narrátor és közöttük. Lehet ez egy bálványozás, lehet ez egy idol, amire fölnéz, de mintha valamilyen módon az erotika itt is megjelenne. És nyilván attól függően, hogy aztán a narrátor milyen neműnek tételezzük föl, válik el tulajdonképpen ennek a diskurzusnak is az értelmezhetősége. És ehhez kapcsolódik az is, hogy amikor a novella végén mennek el egy alternatív úton már a varázsló kertjétől a szereplőink, megjelennek a lányok, akikre hát igencsak intenzíven fölfigyelnek a testvérek, és reagálnak. A narrátor pedig, mintha kimaradna ebből a reakcióból. Miért nem reagál, miért csak a fiúknak a leírás ennyire intenzív, megint egy kérdés, amit föltehetünk. És akkor, amit érdemes még megnézni, talán az, hogy a hittanárnak és a varázslónak a viszonya mi. Van valami, ami összeköti ezt a hittanárt, aki az elején barátságosan integet, és mit tesz? Olvas. Ki az, aki még olvas ebben a novellában? Egy valaki. Ez az ismeretlen, identifikálhatatlan varázsló. Egy sokkal félelmetesebb, egy hátborzongató helyszín, ahol beszél, illetve ahol olvas, de ő az, aki még olvas. No meg, mi magunk, az olvasók. Tehát, mintha az olvasónak a pozíciója, a varázslónak a hétköznapi tevékenysége és a hittanárnak az olvasása motivikusan kapcsolatba kerülhetne egymással. És miért tűnik el az elbeszélésünk végére a hittanár? Hova tűnik ő? Mi lesz vele? Mondhatjuk egyrészt azt, hogy a parkon nem vágnak át, mint a novella elején, és ezért kikerülik, ez az egyik értelmezés lehetőség, és azt gondolom, hogy ennek realitása van. Ugyanakkor, ha feltételezzük, hogy a varázsló kilétét nem lehet megállapítani, hogy az olvasás cselekménye és ezen keresztül egy irodalmi művön belül nyilván intenzíven az értelmezésnek a kérdése is, a hittanárnak, aki már eleve valami transzcendenssel, valami megszokott világon túlival foglalkozik, mintha összeköthető lenne a varázslónak, szintén, ha nem is ebben az értelemben transzcendens, de egyébként varázslóként a hétköznapi valóságon túlmutató tevékenységével, illetve az olvasással. Szóval mi van akkor, hogyha ez a hittanár egy ponton át tud változni varázslóvá, az a varázsló egy ponton át tud változni hittanárra, ez is egy kérdés lehet, amit felvetetünk a novella értelmezésekor. És akkor most rá fogunk térni a festményre, ugyanis ahogy mondtam, 1906 vagy 7, amikor keletkezett ez a festménye Gulácsi Lajosnak, és azért fontos ez számunkra, mert bár nagyon sok minden talán megragadható ebből, ugye a hempergés, amely a kertben történik a novellából, itt álló pozícióban jelentkezik, tehát ez nem stimmel egyértelműen. Azonban, hogy megnézzük a viszony, ami alávetettségben, kiszolgáltatottságban összefűzi ezt a varázslót, ha őt tekintjük központi alaknak, a nővel, az minthogyha fölidézne valamit a novellának a világából. Más szempontból, ami izgalmas, hogy egyáltalán nem a novella feltételezhető idejében, a századfordulón játszódik, vagy jelenik meg előttünk vizuálisan ez a festmény. Miből következtethetünk, hogy a századfordul játszódik a novella szövege, például a pályaudvarból, például a monarchia bizonyos jellezetes gesztusainak a felidézéséből, a nyelvhasználatából, nagyjából belőhetjük, hogy a 19-20. Század fordulóján járunk. Ennek a novellának a szereplő, vagy ennek a festménynek a szereplői viszont mind a férfi, mind a nő esetében, mint hogyha ruhájuk tekintetében sokkal korábbiak lennének. És mutatok egy másik gulácsi festményt ugyanebből a korszakából, az 1900-as évek elején ugyanis, igen, sok hasonló tematikájú, illetve a drapériák szempontjából, az öltözék szempontjából azonos metódus választott. Ez a Dante találkozása Beatrice-vel című festménye Gulácsinak, nem sokkal korábban készült, mint a Varázsló kerte című festmény, és hogyha egy kicsit közelebb megyünk, akkor lehet látni, hogy a két alaknak a ruhája elmosódott, kevésbé intenzíven kontúros, mint a Magyar Nemzeti Galériában látható a Varázsló kerte című festmény, azonban a kalapja, a sapkája tulajdonképpen ennek a férfi alaknak, akit Dante megjelenítője, illetve a hölgynek a ruhája stílusában, korszak tekintetében, vagy divattörténeti szempontból, mintha összeköthető lenne. Tehát összevetjük ezt a festményt ruházatában azzal, illetve összevetjük az architekturális elemeket, hátul azt a tornyot, és egy kicsit visszalépek ahhoz, amit láttunk itt, a háttérben kevéssé kivehető, de a férfi feje fölött, hogyha valaki elmegy a Magyar Nemzeti Galériába, látható a jobb felső sarokban az, hogy ott konkrétan megjelenik egy olyan típusú architekturális elem, mint ami egyébként ennek az itáliai tájnak a sajátja. És ezen keresztül lesz fontos az, hogy ugyanebben az időszakban Gulácsinak van még egy fontos alkotás, amit itt érdemes talán felidéznünk, ez pedig a Paolo és Francesca, ez az egyetlen rajz, amit a mai előadásra hoztam. A Paolo és Francesca rajz, amely kartonpapírra készült, ugyanebből az időszakból származik. Paolo és Francesca pedig megjelenik Dantének és Beatrice-nek ugye a képe kapcsán hozhatjuk be ezt az asszociációt, éppen Dantének a főművében, a Divina Commediában. Az Inferno, tehát a pokol ötödik énekének az egyik szereplő párosa Paolo és Francesca, és az ő történetüket mondja el tulajdonképpen az isteni színjáték ezen a ponton. Egy könyvet olvasnak, amely könyv tulajdonképpen Ginevrának a középkorból és Sir Lancelotnak a szerelmi viszonyát írja le. Ez egy illegális házasság volt, ami, vagy kapcsolat volt, ami létrejött, hiszen Ginevra el volt jegyezve a legfontosabb barátjának, mármint hogy Sir Lancelot legfontosabb barátjával volt házastársi kapcsolatban. És a kerítő szerepében egy Galeotto nevezetű úriember szerepelt, és ennek a Galeottónak a leírása nagyon szépen játszik a Divina Commedia ezzel, hogy amit olvastak éppen könyvet Galeottóról, a könyv olvasása közben Paolo és Francesca, akik szintén egy házasság törésre készülvén ülnek egymás mellett, megcsókolják egymást. A régi vágy, amely összeköti a két szerelmest, a házasságtörésig vezeti el őket, miközben olvasnak a házasságtörésről, ők maguk is házasságtörést követnek el, és ezért Galeotto herceg az olvasmány, és Galeotto herceg lesz a könyv, amely összeköti őket a házasságtörésig. És miért fontos ez? Mert a drapériák, az öltözék, konkrétan a fejfedője a fiúnak megint csak fölidézi azt, amit láttunk már az 1907-es festményen a Varázsló kertjén, illetve a Dante és Beatrice találkozásán is. Ez pedig azért lehet számunkra izgalmas, mert itt az itáliai korszakában Gulácsinak van egy jelentős kötődés Paolo és Francesca történetén kívül mindahhoz, ami az itáliai Trecentónak a vidékéhez kapcsolható történetiségében. És ez azért lesz számunkra rendkívül fontos és izgalmas, mert hogy ezen a ponton összetudjuk kötni a Galeotto motivumot vagy nevet. Érdekes egyébként, hogy itt a könyv, hogyha kiolvasok, itt a Petrarca név van rajta, tehát ez speciál nem segíti ezt az értelmezési utat, mint hogyha behozná a harmadik költőóriást is, tudnék Dante Petrarca, na de hogy ki az első, az Boccaccio. Boccaccionak a Decameronja ugyanis másik nevén, vagy másik címén Galeotto hercegként fut. És ebben a Galeotto herceg című, vagy Decameronként talán jobban ismert műben van a 10. nap 5. novellájaként egy kert, egy kertnek a leírása. És ez az, ami a tézisem szerint az eddigi kutatásaim alapján összekapcsolható intermediálisan a Varázsló kertje című festménnyel, Gulácsi részéről és a Decameronnak a világával. Ezt az is megerősíti, hogy ugyanebben a korszakban egy Emilia nevezetű, vagy Emilia című festményt is készített Gulácsi, és ennek az Emilia című festménynek a címszereplője azért fontos, mert a narrátorok közül, akik elmondják a Decameron történeteit, a 10. nap 5. novelláját éppen Emilia mondja el. Nem találtam más olyan narrátort, akit legalábbis név alapján azonosítani lehetne a Gulácsi életműnek ebben a szakaszában. Emiliát viszont minthogyha valamiért ezen a festményen szóba akarná szintén hozni ugyanez a korszak. Tehát Gulácsi nagyon intenzíven kapcsolódik a Decameron világához, és ezen a ponton érdemes felidéznünk azt, hogy az öltözékek, illetve az ábrázolásai ezeknek az alakoknak hogyan kapcsolódhatnak az eredeti szövegünkhöz. Ugyanis a 10. nap 5. novellájában egy házassegtörésről olvasunk. A házassegtörésnek egy csábítási motivum az, ami a megelőzője, és amit itt még érdemes megjegyezni az az, hogy a varázsló motivuma konkrétan megjelenik a Decameronnak ezen a pontján. Nem jellemző, hogy varázslókat behozna Boccaccio, itt a 17. nap 5. novellájában azonban megjelenik. Méghozzá hogyan? Az a feltétele a hölgynek, az őt ostromló udvarlóval szemben, hogyha tud az igen-igen hideg tájékán fekvő Itáliának igen hideg tájékán fekvő Udinében a város mellett létrehozni egy kertet, amely úgy virágzik januárban, a legnagyobb fagy idején, minthogyha május lenne, akkor ezzel elnyerheti az ő szerelmét, annak ellenére, hogy férjes asszony. És tulajdonképpen az először elbúsuló főszereplőnk Ansaldo fogja magát és kerít valahonnan a világ végéről egy varázslót, akivel megegyezik, és képes lesz ezt a kertet oda varázsoltatni a szó szoros értelmében, és ezek után nem tud ellenállni, nem tud mit mondani már a feleség, hanem búslakodva azt mondja, hazatérve a férjéhez, hogy nincs mit tennem, azt hittem ezt nem tudja megtenni, és most mégis létrejött. És akkor a férj, mert hogy a nagy lelkűség szervezi tematikailag a 10. nap összes novelláját Boccaccio művében, a Galeotto hercegben, vagy Decameronban, mit fog mondani? Azt fogja mondani, hogy rendben, ez egy hiba volt, amit nem kellett volna elkövetned, és itt van a nagy lelkűség, de mivel a szavadat adtad, ezért áld a szavadat, és ez egyszer kivétellel hagyom, hogy kedvére tegyél egy idegen férfinak. És ez fogja, ez a nagy lelkűség fogja átfordítani tulajdonképpen a nő, amikor elmegy aztán Ansaldohoz, Ansaldónak a belső világát, és ő is azt fogja mondani, hogy ha a férjed ilyen nagy lelkű volt, akkor én is nagy lelkű leszek, és nem fogok ezzel élni. És végül a varázsló így fogja a nagy summát elengedve azt mondani, hogy ha te is elengedted, ő is elengedte, én is elengedem ezt, és így lesz az a nagy lelkűségnek a novellája. Szemben Csár Gézának a novellájával, amely nem a nagy lelkűségről, hanem sokkal inkább a bírvágyról fog szólni egyik oldalról, másik oldalról az apák és a gyermekek, akik kivégzésre kerülnek ezekben a Csát novellaféle világokban, minthogyha párhuzamba állíthatódnának, nyilván nem szoros értelemben, de távolról asszociatíven kötődnének ahhoz a fájdalomhoz, amit át kellett élnie a férnek, aki a feleségét el kellett, hogy engedje. Aki ott marad, kiszolgáltatottként az nő, az a feleség, az az asszony, mind a Decameron szövegében, mind pedig itt. A kert szintén összeköti a két novellát, a varázsló személye szintén összeköti a két novellát, és mindez a kapcsolatot nyilván minden különbséggel együtt is Gulácsinak a festménye adja. Úgyhogy a komparatív műveletek legyenek azok a varázsló Decameroni kertjében, vagy Csát Géza kertjében a novellán belül, minthogyha Gulácsi festményén keresztül összekötetőek lennének. Köszönöm szépen a figyelmet!